Kegyelem néktek és békesség
Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Keresztény testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén fennállva dicsérjük Istent a 89. Zsoltár első versének az éneklésével. A 89. Zsoltárnak az első verse így kezdődik, az Úrnak irgalmát örökké éneklem. Helyünket elfoglalva az Isten tiszteletet énekléssel folytassuk, amint hirdettük is, augusztus első vasárnapja a Református Egyházban a béke vasárnapja, és ennek most két jele is lesz. Az egyik, hogy a kék színű, világos és sötét kék színű énekeskönyvből, csak ezt az éneket ebből, énekeljük a 827. számú dicséretet, a 827. számú dicséretet, és majd egy külön imádságot is mondunk a békéért az Isten tisztelet végén. 827. számú dicséretet énekeljük, az énekeskönyv új, a szöveg is új, de a dallam régi, a 312-es nagyon ismert régi énekeskönyvi dallammal fogjuk énekelni, egy szép adventi ének, várj ember szíve készen, ugye ez a 312-es erre a dallamra, de itt így kezdődik, Szentlélek égi lángja, békesség lelke vagy.
Thank you.
helyünkön maradva hallgassuk meg református hitvallásunknak, a heidelbergi KT-nak a mai úrnapjára eső kérdésfeleleteit.
Nyolcvanharmadik kérdés. Mi a kulcsok hatalma? A Szent Evangélium hirdetése és a keresztjén egyházfegyelem. Ezekkel nyitja meg Isten a hívőknek a mennyországot, illetve zárja be azt a hitetlenek előtt. 84. kérdés. Hogyan nyílik meg és zárul be a mennyország a Szent Evangélium hirdetésével? Úgy, hogy Krisztus felhatalmazása szerint a hívőknek együtt is, személyesen is tudtul adja, Isten Krisztus érdeméért minden bűnüket valóságosan megbocsátja, valahányszor az evangélium ígéretét igaz hittel elfogadják. Viszont minden hitetlennek és képmutatónak tudtára adja, hogy mindaddig rajtuk van Isten haragja és az örök kárhozat, amíg meg nem térnek. Ez az evangéliumi tanulság, amely szerint Isten mind most, mind a jövő életben ítél. 85. kérdés. Hogyan nyílik meg és zárul be a mennyország a keresztjén egyházfegyelemmel? Úgy, hogy Krisztus felhatalmazása szerint azokat, akik névleg keresztjének ugyan, ám a keresztjén tanítástól és életfolytatástól elszakadtak, testvérileg többször meg kell inteni. Ha tévejgésükkel és bűnükkel fel nem hagynak, le kell leleplezni őket a gyülekezet előtt, vagy a gyülekezet megbízottai előtt. Ha ezek intésére sem térnek meg, akkor a gyülekezet zárja ki őket a maga sákramentumi közösségéből, és Isten is kizárja őket Krisztus országából. De mihelyt igazi javulást ígérnek, s arról tanúságot is tesznek, akkor Krisztus és az egyház tagjaiként vissza kell őket fogadni.
A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Keresztjén testvéreim, hallgassátok meg Istennek igéjét ezen a vasárnapon, úgy, ahogy Jeremiás próféta könyvében meg van írva, az első rész első versétől kezdve egészen a 19. versig. Jeremiásnak, Hilkia fiának a beszédei, aki a Benyámin földjén Anátótban lakó papok közül való volt. Őhozzá szólt az Úr igéje Jósiásnak, Ámón fiának, Juda királyának az idejében, uralkodása 13. évében. Továbbá Jójákimnak, Jósiás fiának, Juda királyának az idejében, egészen Cidkijának, Jósiás fiának, Juda királyának a 14. esztendejéig, Jeruzsálem fogságba viteléig, ami az 5. hónapban történt. Így szólt hozzám az Úr igéje. Mielőtt megformáltalak az anyamhéjben, már ismertelek, és mielőtt a világra jöttél, megszenteltelek. Népek prófétájává tettelek. De én ezt válaszoltam, ó, Uram, Uram, hiszen nem értek én a beszédhez, mert fiatal vagyok. Az Úr azonban ezt mondta nekem, ne mondd, hogy fiatal vagy, hanem menj, ahova csak küldelek, és hirdesd, amit csak parancsolok. Ne félj tőlük, mert én veled leszek, és megmentelek, így szólt az Úr. Azután kinyújtotta kezét az Úr, megérintette a számat, és ezt mondta nekem az Úr. Én most a szádba adom igéimet. Lásd, én a mai napon népek és országok fölé rendellek, hogy gyomlálj és írts, pusztíts és rombolj, építs és plantálj. Majd így szólt hozzám az Úr igéje. Mit látsz, Jeremiás? Ezt feleltem, mandula veszőt látok. Az Úr pedig ezt mondta nekem. Jól látod, mert gondom van rá, hogy igémet beteljesítsem. Másodszor is szólt hozzám az Úr igéje. Mit látsz? Így feleltem. Gőzölgő üstöt látok, amely észak felől megdőlt. Ekkor így szólt az Úr. Észak felől tör a veszedelem az ország minden lakójára. Mert ide hívom az északi országok minden nemzetségét, így szól az Úr. Eljönnek és fölállítja trónját mindegyik Jeruzsálem kapuival szemben, a várfalak körül mindenütt, és Júda összes városával szemben. Ítéletet mondok fölöttük minden gonoszságuk miatt, mert elhagytak engem, más isteneknek tömjéneztek, és kezük csinálmányai előtt borultak le. Öveszd fel derekadat, és indulj, hirdesd nekik mindazt, amit én parancsolok. Ne rettenj meg tőlük, különben én rettentelek meg téged általuk. Megerősített várossá teszlek ma téged, vas oszloppá és ércfallá az egész országgal szemben. Juda királyaival, vezetőivel, papjaival és az ország népével szemben. Harcolni fognak ellened, de nem bírnak veled, mert én veled leszek, így szól az Úr, és majd megmentelek. Hallottuk Isten igéjét, válaszoljunk imádságban Isten megszólító szavára. Urunk Istenünk, mennyei édes atyánk, a Jézus Krisztus által, hálaadással előtted hajtunk fejet ezen a vasárnapon, hogy eljöhettünk a szentek gyülekezetébe, hogy együtt legyünk a választottakkal, akiket te hívtál el arra, hogy a te dicsőségedre éljünk. Urunk, köszönjük, hogy ma is a te igédet adod nekünk, szent lelked erejét, amivel mindannyiunkhoz szólni akarsz kegyelmedből. Köszönjük, Urunk Istenünk, a te kiválasztásodat, köszönjük, hogy munkálkodtál mindazért, hogy a tieid legyünk, meg akartál szólítani bennünket, és kitartóan szólongattál és hivogattál, hogy megértsük a te szeretetedet, és elfogadjuk a te kegyelmedet. Köszönjük, hogy olyan sok mindent bíztál ránk, Urunk, köszönjük, hogy mindannyiunkat kegyelmedből elhívtál a te dicsőséged szolgálatára. Hálát adunk, Urunk, hogyha ez a szolgálat, amit végezhetünk, a te igét hirdetésében olyan, amely valamikor tetszett neked. Köszönjük, hogyha a te dicsőségedre volt, köszönjük, hogyha a szent lelked ereje által az igének a hirdetése másokat megszólított, megérintett, megtérésre hívott. Köszönjük, hogyha megtartó, hogyha vigasztaló, hogyha bátorítóvá lett azok számára, akik hallották az igét, és hallották annak a hirdetését. Urunk, olyan jó hálát adni mindazért, amit te cselekedtél. Amit nem azért tettél, hogy mi jobban érezzük magunkat, vagy mi azt higgyük, hogy valamire képesek vagyunk, hanem egyedül a te nevedért tetted, Urunk. Legyen a te nevednek mindig dicsőség, és legyen hálaadás mindig a mi szánkon, amikor rád gondolunk. Urunk, megvalljuk a mi bűneinket, vétkeinket, hűtlenségünket, azt, hogy az életünkben sokszor volt, van olyan, amely nem a te kedved szerint való. Köszönjük, hogy úgy jöhetünk hozzád, hogy Jézus Krisztusban te már megbocsátottad mindezt. Kérünk, hogy most is add a te szent lelkedet, áld meg, szenteld meg a mi Isten tiszteletünket. Ámen. Isten igéjének a hirdetésére készülve a 458. újra a himzett vagy régi énekeskönyv 458. dicséretét énekeljük. Hát ha valakinél az új van, az 757-es, én nem kerestem ki külön. Tehát, hogy a régi énekeskönyvben a 458-as, a 3-as éneket, jövök semmit nem hozva, keresztedbe fogódzva. mondhattam volna az ének előtt is, de akkor most mondom, hogy a gyermekisten tiszteletre várjuk a gyerekeket, és hogy azon az ajtón tudnak most lemenni. Megvárjuk, amíg kimennek, és aztán olvasom újra az igét. Tehát a gyermekisten tiszteletre várjuk a kisebbeket, mi pedig figyeljünk Isten igéjére. Istennek az az igéje, amelynek alapján közöttetek szent lelkének segítségül hívásával és várásával üzenetét hirdetni kívánom, megvan írva a felolvasott igeszakaszban, Jeremiás próféta könyvének az első részében, ott is a 4-től a 8. versig így. Itt szólt hozzám az Úr igéje. Mielőtt megformáltalak az anyamében, már ismertelek, és mielőtt a világra jöttél, megszenteltelek, népek prófétájává tettelek. De én ezt válaszoltam, ó Uram, Uram, hiszen nem értek én a beszédhez, mert fiatal vagyok. Az Úr azonban ezt mondta nekem, ne mondd, hogy fiatal vagy, hanem menj, ahova csak küldelek, és hirdesd, amit csak parancsolok. Ne félj tőlük, mert én veled leszek, és megmentelek, így szólt az Úr. Kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztusban. Ahogy mondtam is, itt az első imádságban is elhangzott a hálaadás Isten kegyelméért, hogy hirdethetem az ő igéjét 30 esztendeje. 1995. augusztusában rendeltek ki bennünket segédlelkészként Mezőtúra feleségemmel együtt, és ekkor kezdődött el a szolgálat. Már nem emlékszem, hogy melyik volt az első akkori ige hirdetés, emlékszem az első áhítatra, akkor mondta az egyik tanárom, hogy hát mi nem tanultunk semmit előtte, ezt a teológián tartottuk, hogy hát ez is egy műfaj, meg kell tanulni, hát ez volt körülbelül. Ennyire emlékszem magára az áhítatra, nem. Emlékszem az első alkalomra, amikor legátus voltam Mogyoróson, felmentem a szószékre, ünnepi követ, karácsonykor tele volt a templom, lejöttem, semmire nem emlékeztem, ami fent történt. Szóval vannak ilyen emlékek, az első mezőtúri szolgálatra nem emlékszem, augusztusban volt az egészen biztos. De nem onnan kezdődött, és engedjenek meg a testvérek itt a legelején néhány személyes részt is, hiszen nem azzal kezdődött az életem, hogy lelkész lettem, egészen máshogyan. A családunk az alapvetően református volt, tudom, hogy nem érdem, de ott az volt a szokás néhány évszázada, és közelebbről inkább a anyai ág volt az, aki ezt komolyabban vette, legalábbis most így utólag elnézést a másik ágért, és ez úgy adta magát. Megkereszteltek, konfirmáltam, ez nem volt kérdés, tehát ez fel sem merült kérdésként, hogy nem így lesz. És amikor befejeztem az általános iskolát, vagy majdnem, akkor jelentkezni kellett valahová tanulni. Úgy gondolták a szüleim, hogy talán képes vagyok egy gimnáziumot is elvégezni, ezzel a tanáraim is egyet értettek, mint lehetőséggel, és hát ott ment az ötletelés, hogy hová, és akkor az akkori lelkipásztor, a gyülekezetnek, az ottaninak, a tiszabezdédi gyülekezetnek a lelkipásztora azt mondta, hogy hát küldjék ezt a fiút a református gimnáziumba. De így indult igazából valahol. Akkor a tanáraim, akik egyébként nagyon rendesek voltak, és többen kedveltek is, valami oknál fogva, azt mondták a szüleimnek, hogy hát ugye egy falu volt, mindenki ismert mindenkit, gondoljátok meg, ha egyházi iskolába megy, nem fogják sehová sem felvenni. 1984-et írtunk. Volt igazság abban, amit mondtak, de talán egy kicsit túloztak. És akkor itt rám nézett az édesapám, emlékszem, így elmosolyodott, azt mondta, mivel nagyon szerettem a történelmet, rajongtam érte, nem baj, majd egyháztörténész leszel. Szóval így indult, nem lettem egyháztörténész természetesen, de valahogy így indult a történet. És aztán utána, talán ez, hogy egyházi iskola, ez ma egészen mást jelent, akkor ez volt az egyetlen református iskola, nem csak Magyarországon, hanem a Vasfüggönytől keletre. az egyetlen református iskola. És hát ezért országos beiskolázású volt, úgyhogy a tanárokon kívül még a többiek is nagyon izgalmas emberek voltak, vagy érdekesek voltak a világ minden tájáról, és hát sok-sok hatás ért ott. Én örömmel gondolok vissza erre, annak ellenére, hogy haza nemigen jártunk, és a 10 ágyas szobában laktunk a kollégiumban. Volt nagyobb is, azt gettónak hívták. Oda azok kerültek, akik kirúgás előtt voltak, vagy legalábbis rezgett a léc, felénk ez divat volt arrafelé, de valahogy ezt sikerült megúsznom. És igazából egy konkrét dolgot szeretnék csak említeni ezzel kapcsolatban, ne húzzam tovább az időt, hittanórán harmadikba. Nálunk volt hittan. Nem volt kis, volt hittan. Szerintem ez így jó volt. Heti 2 hittan volt egyébként is, és hát már nagy volt a szánk harmadikba, és a későbbi teológiai tanárom, illetve egy kicsit aztán a püspököm is, akkor vallástanár volt a Bölcskei Gusztáv, mondta, amit kellett, és akkor lehetett hozzászólni is, és akkor jelentkezett az egyik évfolyam társam, és azt mondta, hogy de hát tanár úr, na itt szólítottuk akkor, de hát tanár úr, ez az egyház. Hát, hogy ugye ezt kéne csinálni, amit elmondott, de hát ezt nem ezt csinálja. És nem is veszi komolyan ezt a küldetést. És akkor elmondott minden rosszat az egyházról, ő is gyülekezeti tag volt, meg volt keresztelve, konfirmált, és akkor dermedt csend az osztályba, mit fog mondani erre a Bölcskei. Mert igaza volt. És akkor ránk nézett, és azt mondta, te Robi, így hívták a srácot, azóta lelkész, remélem nem hallja, te Robi, ezt most kívülről mondod, vagy belülről? Mert ha kívülről mondod, semmi között hozzá, ha meg belülről, csináld jobban. Hát azóta se felejtettem el, nem tudom, hogy sikerült-e jobban csinálni, de jó emlékezni újra, hogy miért is, mi volt az, sok minden más is volt, de hogy mi volt az, ami akkor nagyon szöget ütött a fejünkbe. Többen is a lelkészi hivatást választottuk, akkor, nem akkor, hanem ugye utána a gyülekezetben. Aztán később ugye következett a teológia, Debrecenbe végeztem, és amikor már a vége felé voltunk, egy nagy évfolyam voltunk, mert mi voltunk az utolsó, akik jelentkeztünk, az utolsók, így a Kádár korszak utolsó idejéből még, ugye 89-ben volt a felvételém, akkor még, hát Kádár, nem is tudom, hogy éppen hol tartott a világ, éppen fordulóponton volt, de az annyira nem látszott nekünk még. És elmentünk katonának, egy év múlva visszajöttünk, és 90-ben kezdtük a teológiát, de közben változott a világ, mert a következő csapat, a fiúk, akik szintén elmentek katonának 90-ben, 2 hónap után hazaküldték őket, és akkor ők is csatlakoztak hozzánk. Szerintem a minden idők legnagyobb évfolyama lettünk a teológián. Szerintem ma örülnek annak, ha ennyien vannak összesen a teológián, mint ami évfolyamunk volt. És hát amikor így a végéhez közeledett a dolog, és látszott, hogy valahogy ezt megoldottuk, ezt a feladatot, akkor az egyik évfolyam társamnak eszébe jutott, hogy csináljunk tablót. Ez Budapesten nagy divat volt. Én láttam Zoli bácsinak is a tablóját, meg a többiekét is. Ugye a teológián együtt is láttuk egyébként szerintem, azóta is ki van téve ugyanott a folyosón. Csináljunk tablót. Arrafelé akkor ez nem volt divat a teológia végén. De hát csináljunk. Akkor kitalálták, hogy hogy néz ki. Ha jól emlékszem, akkor ilyen kék plüss volt a tabló, aranybetűkkel, lézerrel kivágva, akkor az már nagyon modern volt, 95-ben, és vagy valami ilyesmi, valamit úgy hívtak, és hogy de milyen ige kerüljön rá. Hát itt néztünk egymásra, végül is milyen ige, és megkérdeztük a akkori homiletika professzorunkat, akit, bocsánat a kifejezésért, nagy fekusznak becéztünk. Volt egy fia, ugye Fekete Károly, doktor Fekete Károly volt egy fia is, aki kis fekusz, aki most püspök egyébként, de azért hogy titokban még mindig kis fekusz, dunántúli püspök. Így a háta megett, lehet, hogy ő is tudja, mindegy. Ő is tanított egy kicsit, de akkor még nem volt püspök, már engem egy kicsit. Aztán utána, és akkor azt mondta, hogy hát a legjobb ige az lenne, ami, amit most felolvastam, így jött ide ez az ige, így hangzott. Nem mondd, hogy fiatal vagy, hanem menj, ahova csak küldelek, és hirdest, amit csak parancsolok. Ez került a tablóra, és amikor azon gondolkodtam, hogy mi lehetne az, ami az igehirdetés mostani igéje, és akkor itt a személyes részt most hagyjuk tovább, mi lehetne, akkor ez jött szembe, ez jutott eszembe. Mert arra már nem emlékszem, hogy miről szolgáltam először, nincs is jelentősége, de ez akkor így nagyon megtetszett, és akkor nagyon úgy éreztük, hogy ez nekünk szól. Fiatalabb voltam, mint most egy kicsit, tehát így ez az üzenet is, hogy nem mondd, hogy fiatal vagy, csak csináld, amit rád bíztak. Így indult el ez a történet, és hát azóta eltelt 30 esztendő, aztán hogy jobban-e, vagy azt tettem-e, reméljük, hogy minél többet. Jeremiás próféta, kicsit elgondolkodtam, még hadd mondjam így, hogy ugye ez az Ószövetségben vagyunk, jó messze mostantól, olyan jó 2500 évvel ezelőtt játszódik a történet. Jeremiást Isten, ahogy olvastuk, elhívta Anátótból, aki az Anátótban lakó papok közül való volt. Tehát ő Anátótból való volt, és papok voltak a szülei, és ő is papnak készült valószínű. Itt kapta a profétai elhívását. Egy nagyon nehéz időszaka volt az akkor a izraeli történelemnek. Egyrészt Asszíria, ami az északi országrészt fogságba vitte, erőteljesen hanyatlott. És emelkedett fel a másik birodalom, az Új-Babiloni birodalom. Hát persze ezek régi dolgok, de akkor fontos volt. Egyiknek a neve talán az Új-Babiloni birodalom királyának, majd a leghíresebb, vagy első királyának a neve ismerős lehet, Nebukadnezár, vagy a régi fordítás szerint Nabukodonozor. Ugye ilyen szép neve volt ennek a királynak. És Izrael egy picike királyság volt, vagy Júda ott, egy kicsike ország, és hát el kellett dönteni, hogy hová áll, mert ott volt a másik birodalom, Egyiptom is. És hát ebben a vészterhes korszakban volt Jeremiás a próféta. Jósiás idején azt mondják, hogy hallgatott, valószínűleg egyetértett a Jósiás kultuszreformjával, ez ilyen nagyon szakkifejezésnek hangzik, de azt jelentette, hogy Jósiás idejében ő egy olyan király volt, hittanosokkal tanultunk is róla, aki fiatalon lett király, és amikor pedig nagykorú lett, akkor az első dolga az volt, hogy a jeruzsálemi templomot, azt mondta, fel kell újítani, hát az Úr temploma nem lehet ilyen romos. És ott találják meg a Deuteronomiumot, vagyis a Mózes 5. könyvét magyarul, valahol előveszik, felolvassák, és a király a szívéhez kap. Hát ez az Úr törvénye, és mi nem így élünk? Kivágják a bálványokat, megszüntetik az idegen isteneknek a tiszteletét, és eldöntik, hogy ezen túl csak is Jeruzsálemben lehet bemutatni az áldozatot, és ott kell végezni az Istennek a tiszteletét, mert vidéken az áldozó halmokon állandóan megjelentek ezek a pogány bálványok. Hát ezek mindig settenkednek, most is, mindig. Ebben nem különbözik a világ. Akkor, amikor az emberek elhagyják az Úrnak a tiszteletét, akkor keresnek maguknak pogány isteneket, keresnek maguknak bálványokat, meg mindenféle csacsi ideológiákat, amiket követnek, és amiknek az életüket áldozzák. Így volt ez Izraelben is, de Jósiás reformja próbált ebben rendet tenni. Jósiásról hallottunk itt is, Júda királya és a fiai uralkodtak utána, de sajnos nehéz idők jöttek, mert hogy 598-ban, amikor megtagadták az adófizetést Babiloniának, akkor Nebukadnezár eljött, körülvette a várost, a király megadta magát, nem akarta a város pusztulását, és az lett a vége, hogy 598-ban az előkelőket és a nép egy részét, hát a használhatóbbakat, szakembereket és így tovább, Babiloniába deportáltak, letelepítették ott a Kebár folyó partján. Ezékiel próféta munkásságából ismerhetjük ezt a korszakot, és ott várták azt, hogy valami történjen. Azt írta nekik Jeremiás, hogy munkálkodjanak annak a városnak, ahol vannak a jólétén, mert ez lesz az ő jólétjük is, és ez lesz az ő békességük is, imádkozzanak érte. Aztán utána egy új király jött, de ő elég gyengekezű volt, és rávették, hogy forduljon szembe Babilóniával, majd jönnek az egyiptomiak, és segítenek. Hát nem így lett, mert végül is eljött a babiloni hadsereg, körülvette a várost, lerombolta azt, és lerombolta a templomot is, a jeruzsálemi templomot. Ez a második deportáció 587-ben, nép egy része ott maradt, egy Gedalja nevű helytartó maradt ott, aki képviselte, ő már nem királyként a babiloni birodalmat, ahová tartoztak, azonban fellázadtak ellene, megölték a helytartót, ekkor Jeremiás is, meg az akkoriak Egyiptomba menekültek a megtorlás elől, vagy a félelem elől. Ez a korszak, amikor háborúk, változások, és hát Judának nem igazán állnak jól a dolgai, a külső dolgok, nem tudják, hogy milyen birodalmak jobbról, balról, egy kicsi ország. Milyen ismerős kép, igaz? Birodalmak jobbról, balról, egy kicsi ország. Nagyjából ez a mi sokszori történelmi tapasztalatunk, hogy a nagyok között, még egy nagy Magyarország is kicsinke volt ahhoz képest, micsoda tapasztalat, és Jeremiás azt mondja, hogy az Úrra kell figyelni. Nem volt könnyű a feladat, sőt annyira nem volt könnyű, hogy még börtönbe is vetették bizonyos időszakokban, ahogy olvastuk, azt ígéri neki Isten, hogy meg fogja tartani és vigyázni fog rá szemben a vezetőkkel, a papok is ellene fordultak, mert hogy kialakult az az elképzelés, hogy Jeruzsálemben még ott van a templom, és mivel a templomban folyik az Isten tisztelete, nekik nem lehet bajuk. És nem arra figyeltek, hogy megújuljanak a hitükben, hanem azt mondták, itt a templom, az Úr temploma itt van, tehát semmi baj nem lehet. És ezzel szemben Jeremiás azt mondta, hogy ez nem így van, nem jól közelítitek meg ezt a kérdést, nyilván nem tetszett a papoknak sem, nem tetszett az uralkodó osztálynak sem, és végül még a nép is ellene fordult. Jeremiás azonban ki kellett, hogy tartson amellett, amit az Úr rábízott. Egy ilyen nehéz időben indul ez a szolgálat. Nincsenek könnyű idők igazából, vagy csak ritkán vannak olyanok, néha a régi idők, amiket olyan legendásnak gondolunk, azok se biztos, hogy olyan egyszerűek voltak. A reformáció ideje se volt olyan egyszerű, hát tudjuk, hogy szegény Luthernek kellett Wartburg várába kellett álruhában bujdokolnia, tehát az se volt egy olyan diadalmenet, habár csak egy kis érdekesség, hogy amikor már minden megvolt, hogy mit gondolt ő erről az egészről, van egy ilyen, hogy asztali beszélgetések, beszélgetnek az asztalnál, és hát hallgatói a Wittenbergi Egyetemnek, ahol ő tanított, hallgatják, hogy, vagy beszélgetnek, és akkor valaki ott meg akarta dicsérni, és mondta, hogy hát Luther mester, micsoda nagy tett volt ez a reformáció, amit te itt véghez vittél Wittenbergbe, mire mondja Luther, hogy mi csak ittuk itt a jó wittenbergi söröket, a Szentlélek meg véghez vitte a reformációt. Tehát ő így állt hozzá ehhez a dologhoz. Pedig nem volt könnyű helyzet, sok kihívással, meg nehézségekkel együtt. Így közelítette meg ezt a kérdést. Tehát sokszor van, hogy az, ami utólag nagyon olyannak tűnik, mint ami olyan csodálatos történet, az akkor egészen más volt. Csak egy apróság, Sztárai Mihály neve talán ismerős, több énekét is szoktuk énekelni az énekes könyvbe. Ő is a magyarországi reformációnak a korszakában volt, róla jegyezték fel azt, hogy itt látogatott, elment este valahová, és kopasz volt egyébként állítólag így a vége felé az életének, és hát amikor jött ki egy házból, akkor egy dinnyét vagy tököt feltűztek egy ilyen lándzsára vagy karóra, és azt nyújtották ki, és gyakran bizony levágták, mert hogy meg akarták ölni a Sztárai Mihály, de így próbálták ezt jelezni. Hát ez valami olyasmi, ugye, mint amikor a háborúban a sisakot emelik ki a lövészárokból, hogy na, rá lőnek, tehát nehéz idők voltak. Ebben a nehéz időben szólítja meg Isten Jeremiás prófétát, és azzal kezdi hogy mielőtt megformáltalak az anyámében, már ismertelek, és mielőtt a világra jöttél, megszenteltelek, népek prófétájává tettelek. Nem úgy hangzik az elhívás, nem úgy hangzik, hogy nézd, van egy feladat számodra, van egy küldetés, gondold végig, hogyha jelentkezel, akkor önkéntesként, akkor legyen. Isten eldöntötte, mielőtt megszülettél, én már tudtam, hogy neked mi a feladatod. Én már odaadtalak téged erre a feladatra. Odaadtalak arra, amire elhívtalak. Jeremiásnak nincs lehetősége ezzel vitatkozni, Isten eldöntötte, hogy az ő szolgája lesz. Szeretném hinni, hogy így döntötte el az Úr azt is, hogy akiket elhív, azok ma is az ő szolgái, az az ő döntése, és az ő kegyelmének a következménye, hogy bennünket is elhívott erre a szolgálatra. De nem csak a szolgálatra igaz mindez, hanem ami hitünk szerint igaz, az egész életünkre és hívő életünkre, hogy Jézus Krisztusban bennünket kiválasztott az Úr. Mégpedig, biztos emlékeznek a testvérek, akik voltak már itt keresztelésen, minden keresztelésen, én nagyon szeretem ezt az éneket, a 329. dicséretnek a második versét énekeljük, nem éltem még a földszínén, te értem megszülettél, még rólad mit sem tudtam én, tulajdonoddá tettél. Vagyis, hogy még meg sem születtünk, még a szüleink sem tudták, hogy leszünk, nem tudták, hogy milyenek leszünk, semmit nem tudtak rólunk. Isten azt mondta, már akkor az enyém voltál. Már akkor kiválasztottalak téged, hogy üdvösséged legyen. Már akkor kiválasztottalak téged arra, hogy Jézus követője legyél, hogy hozzá tartozzál. Ez nem arról szól, hogy valami esetleges, valami véletlenszerű dolog, hanem ez arról szól, hogy az ő kegyelme által eldöntötte, hogy meg fog szólítani, hogy el fog hívni. Mi, akik az övéi vagyunk, akik hitvallást teszünk róla, mi így tekintünk az Úristenre. Nem úgy, mint ami saját teljesítményünk lenne az, hogy Istenben hiszünk, hogy őt követjük, hanem úgy, mint akik tudjuk, hogy ő ragadott meg bennünket, és hogy döntött minden időknek előtte, nem azért, mert alkalmasnak találta arra, mert úgy gondolta, hogy elég jók leszünk, hanem azért, mert ő így látta helyesnek. Mert ez az Isten döntése. Ilyenkor elszomorodunk, hogy milyen sokat küzdünk ellene, milyen sokat nem akarjuk meghallani sokszor azt, amit ő mond. Nem akarjuk meghallani, hogy azt akarja, hogy az övé legyünk, hogy hozzátartozzunk. Hogy egészen ő kerüljön az életünkben az első helyre. Ő döntött, és nekünk megadatik, hogy válaszoljunk. Igen, Uram, mindannyiunknak. Igen, Uram, hogy válaszoljunk akkor, amikor megvalljuk a hitünket, amikor elhatározunk, hogy őt fogjuk követni, hogy válaszoljunk mindig újra és újra, Uram, melletted akarok maradni. Uram, köszönöm, hogy kegyelmes vagy, megbocsátod a vétkeimet. Így szólítja meg, nem azt mondja, hát ha gondolod, ha kedved van, hanem azt mondja, hogy mielőtt megformáltalak, ismertelek, mielőtt világra jöttél, megszenteltelek. Vagyis magáénak ismert. Akkor, amikor azt mondja, hogy ismertelek, akkor azt, nem csak azt mondja, hogy tudott rólam, tudott rólatok, tudott rólunk, hanem azt mondta, hogy tudta a bűneinket is. Tudta azt is, hogy mik a gyengéink. És mégis ennek ellenére is így döntött. Mi a válasza Jeremiásnak? Hát azt mondja, Uram, Uram, hiszen nem értek én a beszédhez, mert fiatal vagyok. Jönnek a kifogások. Nem tudom, emlékszünk egy kicsit korábban, egy Mózes nevű ember is, ott a csipkebokornál azt mondja, hát hogy nem tudok beszélni. Kifogások. Amikor elhívás és küldetés van. Jeremiás azt gondolom, hogy őszintén mondta ezt. Azt mondja, alkalmatlan vagyok. Alkalmatlan vagyok, fiatal vagyok, tapasztalatlan vagyok. Hogyan lehetne az, hogy én fogom majd a te üzenetedet közvetíteni? És ez egy olyan ige egyébként, ami akkor nem véletlenül szólt hozzánk és szólított meg bennünket, akik abban az évfolyamban végeztünk, de azt gondolom, hogy a fiatalokat is nem véletlenül szólítja meg. Sokszor fiatalok mondják, hát túl fiatalok vagyunk. Hát ugye ezt ismerjük, hogy mindig van valami kifogás, hogy miért nem követjük az Urat, de a fiataloknál az, hogy fiatalok vagyunk, más dolgunk van, nem érünk erre rá. Majd talán később, majd valamikor, nem mondd, hogy fiatal vagy, azt mondja. Nem csak Jeremiásnak, azt mondja a mai fiataloknak. Ne azt mondd, hogy fiatal vagy. Fontosabb dolgok vannak. Egyébként is nem vagy egyedül, hanem Isten gyermeke vagy. És ott vannak a mi kifogásaink is, nem csak az elhíváskor, hanem egyébként is. Mennyi kifogás, hogy ne Isten legyen az első az életünkben. Nem érünk rá, más dolgunk van. Hát, feleségem, férjem nem akarja. A családom nem látja helyesnek, hogyha állandóan a templomban vagyok, vagyis vasárnap. Nem jó, a környezetemben ezt nem jól ítélik meg. Mást gondolnak ezekről. Tele vagyunk kifogásokkal. Más dolgunk van. Nem érünk rá. Majd egyszer, talán. Azt mondja Isten, ne mondd. Ne mondd a kifogásaidat. Hiszen mi is nagyon jól tudjuk, hogy egymás előtt, magunk előtt meg tudjuk ezt magyarázni. De hogyha Isten előtt kell megmagyaráznom, hogy miért nem, bizony nem állnak meg a mi érveink igazából. Ne mondd, ne keres kifogásokat, hanem hozzál döntést az Úr mellett. Ugyanúgy, ahogy Jeremiásnak szól ez a hívás, szól ez a döntés, ugyanígy szól a mi életünk számára is. Ne keres kifogásokat, hanem kövesd az Urat. És aztán utána maga az ige, ami ugye a tablón is volt, nem mondd, hogy fiatal vagy, hanem menj, ahova csak küldelek, és hirdesd, amit csak parancsolok. Mindenütt ott van az, amit Isten az előtérbe állít. Ő dönti el. Ő dönti el hová, ő dönti el mikor, ő dönti el mi a feladat. Hová kell menni, és mi a feladat. Ugye mindenütt ott van, menj, ahova küldelek, hirdesd, amit parancsolok. Amit ő mond, amit ő határozott el. Nem amit én gondolok, nem amit saját magam tartok helyesnek, hanem azt, ami Isten szerint helyes. Menj, ahova csak küldelek, mondja Jeremiásnak, és emlékszünk, hogy azért van egy másik ilyen küldés is, amit Jézus mond, és Jézus a tanítványokra bízza, amikor elküldi őket, hogy hirdessék az evangéliumot. Menjetek el, tegyetek tanítvánnyá minden népeket, mondja a Máté evangéliuma végén. Ő az, aki ezt a döntést meghozza. Ő az, aki tudja, hogy mi a feladat. Ő az, akinek a akaratából mi az ő küldetésében járunk. Isten eldöntötte, és nekünk engedelmeskednünk kell. Hová megyek? Ahová én akarok, vagy ahová az Úr akar menni? Persze olyan jó lenne egyébként sokszor, én tudom, a döntések előtt elgondolkodni, hogy Uram, mondd meg, és akkor kinyitjuk a Bibliát, ide van leírva, ezt kell csinálni. Ugye akkor, amikor bizonytalanok vagyunk, máskor meg, amikor oda le van írva, és tudjuk, hogy mit kellene csinálni, akkor meg azt mondjuk, hogy jaj, ez már olyan régi dolog, nem? Hát ez biztos, hogy még ma is aktuális? Hát nem változott meg egy kicsit a világ? Akkor most hogy van? Így vagyunk egy kicsit, vagy gyakran, vagy nagyon, hogy nem azt keressük, mi az Isten akarata, vagy csak akkor keressük, amikor mi bizonytalanok vagyunk, de amikor ő biztos benne, akkor nem mindig tudunk ennek engedelmeskedni, vagy nem mindig szívesen engedelmeskedünk. Elküld bennünket a kifogásaink ellenére is. Egészen még egy kicsi apró személyes dolog, nekem is sokszor előfordult, gondolkodtam sok mindenen, például azon, hogy hát végül is, akiket ismertem, gyönyörűen énekeltek lelkészek. Nekem meg azt a biztatást mondta akkor az egyik tanár, aki a teológián meghallgatott, hogy hogy éneklek, vagy nem is tudom, valamit próbáltam ott, akkor azt mondta, hogy hát a gyülekezetet nem fogja vezetni, de a többiekkel talán elmegy, vagy nem, talán nem volt, elmegy. Nagyon szeretek énekelni a gyülekezettel, de a mikrofont azért kikapcsolom. Szóval, hogy mennyi kifogása van az embernek. Ez is egy kifogás. Ez egy jogos kifogás, nem? Tehát ez az menjen papnak, akinek szép hangja van. Nem? Jó kifogás, de hát aztán most már így alakult testvérek, ezen már nem tudok változtatni. Úgyhogy igazából tele vagyunk kifogásokkal. A kérdés az, hogy Isten mit akar. Az, hogy mi mit akarunk, az is fontos, mert lehet kérni, lehet bátorítást kapni, lehet segítséget kérni, tanácsot kérni, valóban lehet. Isten gyermekei vagyunk. De az igazi kérdés az, hogy Isten mit akar. És én tudom-e, vagy akarom-e, amit Isten akar. Menj, ahova csak küldelek, mondja a Jeremiásnak. Ne foglalkozz semmivel. Ne foglalkozz azzal, hogy milyen a környezet. Ne foglalkozz azzal, mit mondanak mások. Ne foglalkozz azzal, mi a mások véleménye. Azzal foglalkozzál, amit én mondok. Szükségünk van Isten igéjére. Szükségünk van, hogy újra és újra halljuk. Mert hogyha csak mást hallunk, akkor mást van ránk befolyással. Ez a világ ilyen. Mindig ilyen is volt. Valami hatással van ránk. Kedves testvérek, hogyha nem lennének ránk hatással az, ami körülöttünk vannak, akkor nem lennének az óriás plakátok. Akkor senki nem költene reklámra. Hát miért költene reklámra, ami nem térül meg? Ha nem találkozunk Isten igéjével, hogyha nem találkozunk Istennek a kegyelmével, az ő üzenetével, és hogyha nem érint meg bennünket újra és újra, és nem igazítja a lépteinket vissza arra az ösvényre, amin a Jézus Krisztust követjük, hanem csak a világnak a mindenféle elképzelései és dolgai vannak, el fogunk csúszni. El fogunk csúszni, mert akkor azok lesznek ránk hatással, és nem az Isten igéje. Isten igéje azonban hatással tud lenni mindazokra, akik odafigyelnek. Meg tud szólítani, és kegyelmesen meg tud tartani. Ő döntötte el, hogy mi a feladat. Tudjuk, hogy nem ebből a világból valók vagyunk. Mert hogy azok, akik Isten gyermekei, ugyanúgy, ahogy az Úr Jézus, nem ebből a világból valók vagyunk, hanem mennyei polgárok vagyunk. Isten kiválasztottai vagyunk. Mégis ebben a világban kell élni. Ebben a világban kell bizonyságot tenni, ebben a világban kell elmondani mindazoknak, akik nem tudják, hogy kicsoda Isten, és hogy miért érdemes, miért fontos őt követni. Azt kapja Jeremiás, hogy azt mondja, amit Isten parancsol. A prófétáknak az a feladata, hogy Istennek az üzenetét közvetítsék. Hogy azt, amit Isten mond, a jelenre, a jövőre nézve, azt elmondják az embereknek. Nehéz a prófétai sors. Mert sokszor az emberek bizony nem szívesen hallgatták azt, amit mondott. Az ítéletet, a számonkérést, azt, ami az Isten akarata, nem szívesen hallgatták. Jeremiás azt mondta, képzeljük el, azt mondta Jeremiás, hogy az a feladat, hogy most maradjatok nyugton, fizessetek adót Babilonnak, és tiszteljétek az Urat. Ne lázongjatok. Nem szívesen hallgatták ezt a helyzetet, hiszen biztos voltak nagyobb elképzelések, egy nagyobb ország, egy sikeresebb király, harcokban valami fajta győzelem, de Isten nem ezt szánta akkor az országnak, és ezért Jeremiásnak ez volt az üzenete. Ez az üzenet sokszor nem tetszett, mert megítélte a pogány bálványokat, akiket sokan tiszteltek. Ez az üzenet nem volt elég modern, mert a modern dolgok azok mást jelentettek akkoriban is. Ma is így vagyunk, olyan sokszor elmondják, hogy jaj, hát Biblia a 21. században. Aztán ezt el lehetett volna mondani a 20-ban, a 19-ben, a 18-ban, meg elmondták 2500 évvel ezelőtt is bizonyára valamilyen szinten, de nincs jelentősége, hogy ők mit mondanak, mert csak egy dolognak van jelentősége, mit mond az Úr? Mi az ő véleménye? Ő mit gondol? Csak válaszunk, hogy mire figyelünk? Arra, amit Isten mond, vagy arra, amit az emberek mondanak? A prófétának nehéz, mert nem hallják szívesen. Mert sokan elutasítják, és ez rosszul esik, ma is rosszul esik. Vajon nekünk is van valami dolgunk? Van valami küldetésünk? Hát bizony van. Mégpedig nekünk az evangéliumot kell hirdetni. Mi az, amit Jézus mondott először? És mi az, amivel megbízza a tanítványokat is? Így hangzott, térjetek meg, mert elközelített a mennyek országa. Nem úgy hangzott, csináljatok egy igazságos társadalmat, hozzátok le a földre a mennyet, csináljatok forradalmat. Ez biztos jól hangzik, de Jézus nem ezt tanította. Azt mondta, hogy térjetek meg. Nekünk szólt, a magunk életének. Azt mondta, hogy te változz meg először. És hogyha sokan megváltoznak, és ilyen megváltozott élettel lesznek jelen ebben a világban, a világ is változni fog. A világ is változni fog, mert hogyha tudunk úgy élni, vagy igyekszünk úgy élni, vagy arra törekszünk, hogy úgy éljünk, vegyük bele itt az emberi lehetőségeket azért, hogy arra törekszünk, hogy úgy éljünk, hogy az Istennek tetsző legyen, azt meglátják, lesz, akit megszólít, talán hatással lehet a világra is. És hatással is volt, és azt gondolom, hogy a magunk szintjén, vagy a magunk kapcsolataiban ugyanígy ma is hatással tud lenni. Az üzenet, az evangélium. Jézus Krisztus meghalt a mi bűneinkért. Az üzenet az, hogy van bűnbocsánat. Az üzenet az, hogy van megváltó. És ez a megváltó azért jött el, hogy mindannyiunknak örök élete legyen. És már most az övéi legyünk. Hogy szövetségre lépjen velünk. És ez a szövetség nyitott mások előtt is. Azok előtt, akik megtérnek, megvallják a bűneiket, megvallják a hitüket. Azt mondja Márk evangéliuma, aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül. Aki hisz és megkeresztelkedik. Nem abban hisz, amit magának kitanál valami meseistent, hanem aki Jézus Krisztusban hisz, aki hisz a megváltóban, aki hiszi, hogy helyette a bűneiért halt meg, az a hit, amiről itt szó van, és megkeresztelkedik. A megkeresztelkedés pedig azt jelenti, hogy vele szövetségre lép, elfogadja az Úr szövetségét, hogy a szövetségnek a része lesz, hogy a keresztség az a szövetségbe való belépésnek a jelképe. Amikor megkeresztelünk valakit, ne felejtsük el, felnőtt keresztelésről beszélünk itt elsősorban, nyilván a gyerekkeresztség, ami kiegészül a konfirmációval ugyanez, szóval amikor megkeresztelünk valakit, akkor ő Isten népének a tagja lesz, Isten szövetségese lesz. Ő mennyei állampolgár lesz, azt nyilatkoztatjuk ki, hogy oda tartozik, és hogy a kegyelemben fog élni. Aki hisz és megkeresztelkedik. Aki hiszi Krisztust, aki megvallja, és vele, és elfogadja a vele való szövetséget. Az üdvözül. Mit hirdetünk ebből, hogy ezt lehet? Hogy ezért nem kell fizetni, hogy ez csak kegyelemből van, hogy nem kell a legjobbnak lenni, nem kell hozzá Nobel-díj, nem kell hozzá a leggazdagabbnak lenni, nem kell a legnagyobb jókat tenni hozzá, csak elfogadni Krisztust. Mármint utána igyekszünk azért jókat tenni, de hogy nem ennek a következménye, hogy mi Isten gyermekei vagyunk, hogy jók vagyunk-e vagy rosszak. Elfogadni Krisztust. Ezt hirdetjük most is, és ez a mi feladatunk. Ez az örömhír, van kegyelem, van bűnbocsánat, van örök élet, van Istennel való szövetség. De ma is pont ugyanúgy van, mint a prófétai szó valamikor, van akinek kell, és van akinek nem kell. Vannak, akik gunyolódnak, vannak, akik ezzel szembe mennek, és hát nyilván sokfajta módon történik ez a szembe menetel, hol erővel, hol csak úgy szavakban, hol hatalommal, hol a média hangján, sokféleképpen vannak próbálkozások arra, hogy bennünket, másokat eltérítsenek erről az útról, hogy Jézus Krisztus követői legyünk. Nagy feladat ez, akkor is ez volt, bár szerintem most nekünk nem akkora feladat, mint Jeremiásnak volt, hiszen ő egyedül volt, néha az egész néppel szemben, mi meg egy közösségnek a tagjai lehetünk. Isten választott közösségének a tagjai, ahol megerősödhetünk ebben, ahol újra erőt meríthetünk, ahol növekedhetünk a hitben, és ahol ugyanolyanokra találunk, akik ugyanúgy hisznek, mint ahogy mi. De nem hagyja magára Jeremiást sem, ne félj tőlük, mert én veled leszek, és megmentelek. Isten a jelenlétét ígéri Jeremiásnak. És akkor, amikor Józseffel beszélget, nagyot ugrok most, Isten, Józseffel beszélget, Jézus apjával, nevelő apjával, azt mondja neki, hogy Jézusban lett valósággá az, hogy Immánuel, velünk az Isten. Vagyis Jézus által mindannyiunk számára megvalósult ez az ígéret, hogy velünk lesz. És ezt ígéri nekünk, veletek leszek minden napon a világ végezetéig. Ezt ígéri, amikor a mennybe menetelkor búcsúzik a tanítványaitól, az övéitől, ezt ígéri, hogy eljön a Szentlélek, és nem hagy egyedül bennünket. Ma is igaz, ne féljetek attól, azoktól, akiknek más a véleménye, nem ellenük, hanem értük vagyunk, kiválasztva Isten gyermekeiként. Ne féljetek, mert én veled leszek, és megmentelek. Sőt, azt mondom, már megmentettelek, már megmentett bennünket az Úr. Már bekövetkezett ez a megmentés ott a kereszten, és mi pedig elfogadhatjuk ezt a hívást, és követhetjük őt. Velünk akar lenni, és én hiszem, hogy meg is valósítja mindezt. Velünk van minden napon, elkísér jóban, rosszban, békében, háborúban, küzdelmekben, reménységekben megtart minket, mert mi az övéi vagyunk, és hozzá tartozunk. Amen. Isten igéjére válaszoljunk, a 299. dicséretet énekeljük, a 299. dicséret, Himzett énekeskönyv, 299. Ott a 3., 4. és 5. verseket, 3., 4. és 5. versek, így hangzik, Jézus hív, hogy őt imádjad, megragad, hogy el ne ess. Helyünkön maradva csendesedjünk el, és egy perces csendes imádságban vigyük hálaadásunkat és kéréseinket az Úr elé. Imádkozzunk! Amen. Felállva együtt is könyörögjünk. Urunk Istenünk, köszönjük neked, hogy akik előttünk jártak, hallották és hirdették is az igét. Köszönjük azokat, akik megálltak ebben és ragaszkodtak a te igazságodhoz. Köszönjük, hogy jó példával jártak előttünk. És hálásak vagyunk, Urunk, azért is, hogy minket is kiválasztottál, hogy téged szolgáljunk, hogy rólad bizonyságot tegyünk. Köszönjük, hogyha mindez a Szentlélek segítségével másokat is megérinthetett. Urunk, hálásak vagyunk azért, hogy ma is Szent Lelked által hozzánk is szól a Te üzeneted. Köszönjük, hogy Te adsz halló füleket, értő szíveket, és Te vagy az, aki erőt is adsz nekünk ahhoz, hogy kitartsunk és melletted megmaradjunk, és veled járjunk egész életünkben. Köszönjük, hogyha elesünk, felsegítesz, hogyha megszomorodunk, megvigasztalsz, hogyha nehezen haladunk, akkor Te adsz erőt. Köszönjük a Te kegyelmedet és a Te szeretetedet, Urunk, Istenünk, és hálásak vagyunk ezért. Köszönjük, hogy hozzád jöhetünk a mi könyörgésünkkel is. Imádkozunk a magunk életéért, hitéért, hogy növekedjünk a kegyelemben. Imádkozunk azért, hogy jó döntéseket hozzunk melletted és az élet minden területén. Köszönjük neked szeretteinket, kérünk, hogy tartsd meg őket is, és akik még nem ismernek téged, azokat vezesd a mi bizonyságtételünk által is közelebb magadhoz, hogy téged kövessenek. Urunk, imádkozunk az emberi kapcsolatainkért, hogy Te adj békességet, Te segíts, hogy mi is ezen munkálkodni tudjunk. Köszönjük jó téteményeidet, és köszönjük azt, hogy sok örömet adtál nekünk az életünkben. Eléd hozzuk a betegeket, azokat, akik a gyülekezetben vagy a szeretteink között betegek, kérünk, hogy légy ott velük, gyógyítsd őket, és tartsd meg őket. Imádkozunk testvérünkért, aki most kórházban van, hogy Te adj erőt, Te gyógyítsd meg, Te hozd vissza őt közénk. És imádkozunk, Urunk, mindenkiért, aki nehéz helyzetben van, békétlenségben, magányban, vagy éppen olyan döntések között, amelyek megterhelik. Köszönjük, hogy semmilyen helyzetben nem hagysz magunkra minket. Köszönjük, Urunk, hogy adtál gyülekezetet, adtál másik embert, hívőt, aki a mi bizonyságtételünk, hitünk által is erősödhet, és mi is erősödhetünk az ő hite által, bizonyságtétele által. Köszönjük, hogy van kegyelem, van egyház, amely a Te népedet összegyűjti és otthont ad a Te kegyelmedből. Urunk Istenünk, eléd hozzuk gyülekezetünket, református egyházunkat, keresztjén közösségeinket szerte a világon, légy kegyelmes hozzánk. Imádkozunk azokért, akik üldözést szenvednek, a hitükért, akik ebben az időben vannak kiszolgáltatva, azért, mert hozzád ragaszkodnak. Urunk, légy kegyelmes hozzájuk is. Így kérünk, gyülekezetünk, egyházunk és népünk, és egyházaink és népünk vezetőiért. Adj nekik hitet, és adj nekik bölcsességet. Hadd legyen ennek a városnak is jóléte, hadd legyen békessége, add, hogy mi is munkálkodhassunk ezért, és ezért az országért, hogy imádkozzunk és könyörögjünk a Te kegyelmedért mindannyiunk javára. Jézus Krisztusért kérünk, hogy hallgasd meg az imádságunkat. Amen. Mondjuk el együtt azt az imádságot is, amit az Úr Jézustól tanultunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Helyünket elfoglalva, a béke vasárnapján most külön is imádkozzunk együtt, helyünkön maradva a békéért.
Mennyei édesatyánk, hálás szívvel hajtunk fejet előtted, amiért békét adtál nekünk a mi eddigi életünkben. Köszönjük, hogy évtizedek telhettek el fegyverek dörgése és háborús szörnyűségek nélkül hazánkban. Úgy megszoktuk, hogy légiriadó és fegyverek hangja nélkül élünk a mindennapjainkat, hogy lassan el is felejtettünk ezért a kegyelemért hálát adni. Most, amikor a háború ilyen közel került hozzánk, látjuk csak azt, hogy micsoda érték a béke, mellyel megajándékoztad nemzedékünket. Pironkodva valljuk meg előtted, Urunk, hogy sokszor milyen elégedetlenek vagyunk a helyzetünkkel, amikor látjuk a lerombolt településeket, meg a fegyverek okozta pusztítást és a tengernyi nyomorúságot az emberek között. Atyánk, Te vagy a békesség Istene. Úr Jézus, Te vagy a békesség fejedelme. Te békéltettél meg bennünket, bűnös embereket az Atyával a kereszten. Köszönjük, hogy Te munkálod bennünk a békességet a Szentlélek által. Hozzád jövünk most, hogy együtt boruljunk eléd azért, hogy véget érjenek a háborúk. Megdöbbenve látjuk az elesett katonákat, az árván maradt gyermekeket és a földön futóvá vált családokat a szomszéd országban és a Közel-Keleten és szerte a világon. Aggódva figyeljük a híreket, együtt érzünk a Kárpátalján élő és onnan eljönni kényszerült magyarokkal. Eléd hozzuk az ő sorsukat, bánj velük kegyelmesen. Édes Istenünk, se hatalmunk, se befolyásunk nincs arra, hogy ezek a szörnyűségek véget érjenek, ezért hozzád jövünk, és neked könyörgünk. Hozzád kiáltunk, hogy teremts békét a világban. Gyógyítsd a sebeket, vigasztald a gyászolókat, és erősítsd azokat, akiknek van hatalma és elkötelezettsége arra, hogy véget vessenek a harcoknak. Kérünk Istenünk, hogy őrizd meg a békét országunkban és egymás között. Az Úr Jézus Krisztus érdeméért kérünk, Atyánk, hallgasd meg könyörgésünket. Amen.
Amen. Kedves testvérek, hirdetem az adakozás lehetőségét. Köszönjük az eddigi adományokat, persejpénzt, egyház fenntartói hozzájárulást és a klíma telepítésére adott adományokat. Kedves testvérek, az Isten tiszteletünk végén a záró éneket énekeljük. A záró énekünk, ja igen, bocsánat.
Soli Deo Gloria, Isteni a dicsőség. Mi a feladatunk? A hálaadás, a dicsőítés és a szolgálat. Hálát adunk az Úrnak a szolgálatodért, amit 30 évből majdnem 20 évet itt töltesz nálunk a családoddal együtt. És ezt a legjobban a 134-es énekünk foglalja össze, amit szeretnék, ha mind a három verszakával elénekelnénk, amiben benn van az áldás, a hála, hiszen mondjunk áldást egymásnak, és kívánjuk, hogy az elkövetkezendő szolgálataidat is itt töltsd velünk, és együtt velünk, tehát együtt szolgáljuk és dicsőítsük az Urat. Énekeljük el a 134-es énekünket.
Thank you.
És kedves szolgatársak, szeretettel várunk rám benneteket a gyülekezeti teremben egy kocintásra a lelkészünkkel. Áldás békesség!
Köszönöm szépen. Akkor hadd mondjam el, hogy nagyon hálás vagyok Istennek, hogy most együtt tudtunk hálát adni, a békért imádkozni ezen az istentiszteleten, mindenkiért, aki el tudott most jönni, de szeretném hozzáfűzni, hogy én minden vasárnap hálás vagyok mindenkiért, akivel együtt tudunk imádkozni Istennek. Jó volt itt együtt lenni, és azt szeretném még mondani, hogy ha jól hallottam, nem csak kocintani lehet, hanem finom kávé is készült, tehát hogy aki a kocintást kihagyná, a kávéért is érdemes lejönni néhány szóra a gyülekezeti terembe. A záró énekünket énekeljük, ez szintén hímzett énekeskönyv továbbra is, 197. dicséret, 6 verse, egy gyönyörű ének, amit egyébként Sztárai Mihály szövegével fogunk énekelni, aki kis említést is nyert az igehirdetésben, és egy gyönyörű magyar dallamnak, a Semmit ne bánkódjál kezdetű éneknek a dallamára énekeljük. Így kezdődik a hatból az első vers. Hálaadásunkban rólad emlékezünk.
Thank you.
az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen mindnyájatokkal. Amen.